Jó reggelt mindenkinek, az összes kősziklás, drága barátomnak és testvéremnek, az összes fékes barátomnak és testvéremnek, mellesleg kollégámnak, úgyhogy lássuk, hogy mit tartogat az Isten. Számunkra bárhonnan jöttünk is, bárhova tartozunk is, Krisztushoz jöttünk és tőle jöttünk tanulni. Már a múlt héten egy kicsit megszakadt az Egy Mózesben kezdett sorozat, én ezt a megszakítást folytatom ma. Az Ószövetségben fogunk maradni, és néhányan már tudják rólam azt, hogy az egész nyarat Józsuéval és Izrael népével töltöttem. Tervek szerint egészen augusztus 31-ig Józsué könyvét fogom tanulmányozni. Lehet, hogy túlcsúszik rajta, mert félelmetesen gazdag ez a könyv az Ószövetségben. Ahogy elkezdtem olvasni és tanulmányozom végig, az ember azt gondolná, hogy ez egy nagyon régi történet, nagyon régi mondani valóval. És azért akadok el folyamatosan, és azért lassulok le folyamatosan, mert tele van mai mondani valóval. Úgyhogy én ebből szeretnék nektek néhány ilyen falatot átadni, és direkt olyanokat válogattam, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk számára biztatás lehet. Hadd kezdjem egy kérdéssel. Mi az a pillanat egy akár hívő, akár nem hívő diák életében, amikor az Istenhez kiált? A vizsgai időszak. És ez nem csak a diákokra igaz. Mi az a pillanat, amikor valaki akár hívő, akár nem hívő, valószínű az Istenhez kiált? Amikor bajban van. Amikor elveszti, amikor kicsúszik a láb alól a talaj, amikor kirántják a szőnyeget a láb alól, legalábbis így érzi. Vagyis legtöbbször azt gondoljuk, hogy az ember így reagál, amikor baj éri. Ugyanakkor elgondolkoztam, hogy ez nem mindig igaz. Nagyon sok olyan hívő embert ismerek, akit amikor baj ért, akkor pont akkor nem kiáltott az Istenhez, hanem a baj pont az ellenkezőjét okozta az életében, szép lassan elfordult az Istentől. Úgyhogy valami van ebben a bajban, ami nem garantálja, hogy hogyan fogunk reagálni. Van, aki így fog reagálni, és az Istenhez kiált, van, aki úgy fog reagálni, és nem kiált az Istenhez, hanem pont a baj miatt, a krízis miatt elfordul az Istentől. Zemplénben nyaraltunk a múlt héten, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ennél csöndesebb hely Magyarországon nincs. Tehát olyan helyen voltunk, ahol térerő sincs, semmi nincs. Egy zsákutca végén a hegyekben, óriási csöndben, gyönyörű volt. Nem csak ezt élveztük, egy idő után igényünk lett a zajra, ezért elmentünk a zempléni kalandparkba. Ott van a leghosszabb bobpálya Magyarországon. Nem tudom, aki még nem volt, próbálja ki, aki volt, az tudja, miről beszélek. Fék nélkül lemenni, óriási élmény. Biztos, hogy hány ingered lesz a végén. Nem erről akarok beszélni. Van egy másik fajta játék is ott, aminek az a neve, hogy hófánk. Ez nem egy ennivaló. Hányan tudjátok, mi az a hófánk? Én egészen a múlt hétig fogalmam sem volt, mi az a hófánk. Ráadásul nyáron, ez egy nagyon egyszerű dolog, ez egy felfújt, tessék gondolni, egy felfújt busznak a gumiára, belsőjére, ebbe kell beleülni, miután megvetted a jegyet, és egy műhópályán lecsúszni. Én nem próbáltam ki, a gyerekeim annál inkább, Emma is óriási élmény volt. Barnus lefele jövet, úgy érezte, hogy bajba került, ez az első menet volt, és ő az Úrhoz kiáltott. Videón megvan, ahogy felkiált, Jesszus Mária. Ennek nincs semmilyen teológiai alapja, nem így neveljük, ugyanakkor ezeket a személyeket szólította meg. Az, hogy amikor krízisbe kerül valaki, hogy reagál, az lehet vicces, lehet felemelő, és lehet szomorú. Józsié története tele van krízissel. Tele van baja. És hogy mikor, hogy reagáltak az emberek Józsué könyvében, az nagyon tanulságos. Úgyhogy én ma ezt szeretném nektek átadni, fogunk néhány életet, néhány szemét Józsi könyvéből, sőt, fogjuk az egész népet. Az is érdekes, amikor egy egész nép reagál valamilyen krízisre, ami éri, és megnézzük, hogy milyen tanulságok vannak ebben. Bevezetésképpen még egy gondolat Józsi könyvéhez, hogyha valaki végigolvassa ezeket a fejezeteket, nem lehet nem észrevenni azt, hogy ez a könyv egy központi témára épül. Szinte egy szó az, ami rendszeresen megjelenik benne. Ez pedig nem más, mint az ígéret. Az egész könyvnek szinte a teljes témája az ígéret. Isten ígérete, és a népnek, a vezetőknek, az egyéneknek az erre helyezett bizalma. Nyugodt napokban, meg a krízis napjaiban is. Hadd olvassam el nektek a legvégéről, hogy Józsué hogyan zárja le szinte a saját történetét. 23. rész 14. versében következőt olvasunk. Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. Az egész könyvet Józsi úgy értékeli, hogyha visszanéztek Isten népe, akkor azt kell lássátok az elmúlt pár évből, amióta itt vagyunk az ígéret földjén, hogy amit az Isten megígért, egyetlen egy pont sem veszett el belőle. Mindent betöltött. Azt mondja, ez az egész történet, ami mögöttünk van, az ígéretekről szól. Azt is tudjátok, szintén még bevezetőként hadd mondjam nektek, hogy Izrael népének a története az az ígéreteknek a története. Milyen ígéreteket tudtok felhozni a nép történetéből? Maga az ígéret földje, nem véletlenül nevezik így, mindjárt visszatérünk rá. Akkor ezt halljátok, Isten ígérete, mi jut eszetekbe? Az Ábrahámnak tett ígéret. Három szövetségen vagyunk túl ekkor, Ábrahámmal, Mózessal és Noéval. Minden egyes szövetségkötésben az Isten ígéretet tesz. Két hete erről beszéltünk, a Noénak tett, Noéval kötött szövetségben négy ígéretet tesz az Isten. Van, amelyik feltételes ígéret, van, amelyik feltétel nélküli. Noénak tett ígéretek feltétel nélküli ígéretek. A Mózesnak tett ígéretek feltételes ígéretek, de mindegyik ígéret. És nagyon érdekes, hogyha megnézitek, Izrael története nem más, mint ezeknek az ígéreteknek a követése. Isten ígéreteken keresztül vezeti a népét. Amikor azt mondja, hogy hova megyünk, mit fogunk csinálni, ad egy ígéretet, és egy dolgot néz. Fogtok-e bízni ebben az ígéretben? Bízol-e ebben az ígéretben? Akár könnyű az életed, akár bajban vagy. Ezt keresi. És az ember azt gondolná, hogy csak Józsuénál keresi ezt. Hadd szóljon mai tanítás arról, hogy ugyanezt keresi nálad és nálam. Tett ígéreteket. És azt nézi, akár könnyű napom van, akár nehéz napom van, hogy bízom-e az ígéreten keresztül benne. Ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezért beszélünk ma erről. De nem, Istennek nem csak az kell, hogy persze, hogy bízunk az Isten ígéretében, hogy a szözben ne bíznánk. Hanem azt nézi, hogy az életemet rárakom-e, és a cselekedeteimmel bízom-e Isten ígéretében. Tudtok-e mondani, hogyha ez lenne a kérdésem, a következő kérdésem, és kisebb csoportban lennénk, amikor ezt halljátok, hogy az Isten ígéretet tett nektek, mi jut eszetekbe? Jutnak-e eszetekbe ígéretek, amit nekünk, mint Isten népének tett ma az Isten? Ebben az idő, az új szövetség, a legutolsó szövetségben. Milyen ígéreteket tett nekünk az Isten? Bármi, ami eszetekbe jut. A jelenlétét ígéri meg. Minden nap. Megígéri, hogy nem csak jelen lesz, hanem bennünk fog élni. Szívükbe költözöm. Nem hagylak el nem távozom tőled. Olyan ígéretek, amiket az Isten tett, a saját jellemét tette mögé, és egy dolgot néz, ma, amikor esetleg könnyebb napod van, de holnap, amikor nehezebb napod van, mennyire bízol ebben az ígéretben, akár ebben az ígéretben, hogy itt van velem az Isten. Vagy amikor nehézé válik, hirtelen elengedem ezt az ígéretet. Hadd olvassak nektek egy ígéretet, ami miatt ma itt vagyunk, és ami a közösségünket összehozza. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Az örök élet maga egy ígéret, amit az Isten azt nézi, hogy bízom-e ebben napról napra, az örök élet szerint élek-e. Amiről pedig szeretnénk, hogyha beszéltem bajokról, beszéltem ígéretekről, amiről szeretnék ma beszélni veletek, az az, hogy minden egyes krízis azt próbálja elérni az életedben, hogy kilökje ezt a bizalmat Isten ígéreteiben az életedből. Nézzünk meg erre példákat. Kezdjük az elején. Az ígéret földje, ez egy nagyon érdekes fogalom. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen, hogy mit jelent az, hogy az ígéret földje? Nagyon sokszor hallottam már ezt, gyerekeimnek folyamatosan tanítjuk az ígéret földjét. Mit jelent ez? Mi van ebben, hogy ígéret földje? Két dolgot is jelent, ami ráadásul nagyon nehéz a kettőt összehozni. Az egyik, hadd használjak egy képet, szinte olyan, mint egy érettségiző gyerek, amikor megkapja a slusszkulcsot a kocsijához. Itt van. Odaadtam neked. Ez a tietek. Ennyire biztos. Az, hogy az Isten megígérte, ennyire biztos, hogy ott van. Az övék. Ugyanakkor az, hogy ígéret földje, az nem azt jelenti, hogy csak annyi dolgunk van, hogy megfogjuk a slusszkulcsot, beleülünk és vezetjük. Hanem ezt az ígéret földjét el kellett Izraelnek foglalnia. Harcokon keresztül. Nem volt automatikus is. A harcokban pedig egy dolgon múlt a győzelem. Az ígéret már megvolt. Egy dolgon múlt a győzelem. Elhiszik-e, hogy ez az ígéret földje? Vagy elfelejtik, hogy ez az ígéret földje? Amikor elhitték, győztek. Amikor elfelejtették, vereséget szenvedtek. Van egy nagyon érdekes ige az Új Szövetségben, ami a mi ígéret földünkről szól. Hadd olvassam föl. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ennyi. Titeket pedig az Isten hatalma őriz, és van itt egy nagyon zavaró rész. Hitáltal az üdvösségre. Általában ezt a nagyon zavaró részt, amikor beszélgetünk az üdvösségről, kihagyjuk. Az üdvbizonyosság nem más, mint engem az Isten hatalma őriz az üdvösségre. Van itt két kicsi szó, ami nagyon zavaró tud lenni. Hit által. Akkor most mi őrzi az én üdvösségemet? Mi őrzi a ti üdvösségeteket? Isten hatalma vagy a hitetek? Ha az Isten hatalma őrzi, akkor biztos. Ha az én hitem őrzi, akkor bizonytalan. Hogy jön össze ez a kettő? Melyik hat melyikre? Melyik táplálja melyiket? Az Isten hatalmán múlik, vagy az én hitemen múlik? Mind a kettőn egyszerre. És nagyon sokszor összekeverik a kettőt, és én csak azt tudom nektek mondani, hogy egy dolgot mondtam le én magamnak, ami engem illet, nekem egy dolgomra kell figyelnem. Bízom-e ma az Isten ígéreteiben? Az, hogy mennyire biztos az Isten ígérete és az ő hatalma, hogyan őriz meg, és egyáltalán a hit ajándéke, ez az ő dolga. Ami az én dolgom, hogy bízom-e az Isten ígéreteiben ma? Ez a kérdés számotokra is. Bíztok-e az Isten ígéreteiben ma? Nézzük meg az első szereplőt, Ráhábot. Ráháb, hányatoknak ismerős ez a név? Mindjárt a Józsué könyvének a második fejezetében van. Mindenki, aki a Bibliában szereplő nőket tanulmányozta, előbb vagy utóbb beleütközik, általában női közösségeknek kedvenc témája, a bibliai nők tanulmányozása, míg a férfiakat tanulmányozzák, tehát a férfiaknak minimum érdekes lesz, a nőknek pedig emlékeztető. Ráhább nem egy egyszerű személyiség. Pogány és prostituált. Ennek ellenére a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ott van a neve, a hithősök között. Hogy kerül bele egy Izraelhez nem tartozó, bűnös életet élő nő a legnagyobb hithősök közé? Nagyon egyszerűen. Az élet egyik legnagyobb krízisében felismeri az Isten ígéretét és bízik benne. Hogy történt ez? Hadd meséljem el. Következő a helyzet. Jerikóban élt Ráhab. Jerikó az első város, amit Izrael elfoglal az ígéret földjén. És a következőbbképp írja le a Jerikó népét Ráhab, és a körülötte található igeversek. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Miért olyan fontos mondat ez? Következő miatt nagyon fontos mondat ez. Ráhab felismerte, hogy ez a remegés, rettegés, ez nem csak egy egyszerű horrorfilmbe illő félelem, hanem egy proféciának a betöltése. Hadd olvassam el nektek ezt a proféciát. A 2 Mózes 23-27-ben Isten tesz egy ígéretet, ahogy következőképpen hangzik. Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, amely közé mégy. Minden ellenségedet megfunamítom. Isten előre megígéri, hogy annak a jele, amikor jön Izrael, bízva Isten ígéretében elfoglalni egy helyet, ott a népnek a szíve félni, remegni és rettegni fog. Nem csak attól féltek, hogy új meg fognak minket ölni, hanem ez az Isten ígéretének a betöltése volt. És Ráhab, fogalmam sincs honnan, őszintén nem tudom, egy pogánynő, aki prostituált, honnan ismerte ezt az ígéretet, de ismerte az ígéretet, ez az első dolog. A második dolog, felismerte, hogy ez itt most nem csak egy egyszerű félelem, hanem ez az Isten által megígért félelem. Elhitte az élete legnagyobb krízisében, mert tudta, hogy ez azt jelenti, hogy az egész családját meg fogják ölni. Elhitte és ez szerint cselekedett, mikor befogadta a két izraeli kémet, megmentette őket és kimenekítette őket a városból. Ezért került be a zsidó 11-be. Ez a megtérésnek az előképe. Az Isten ígéretet tett, Ráhab ezt felismerte, bízott benne, az életét rakta rá, és megmentette őt és az egész háza népét. Megváltotta az Isten ígéretébe vetett hit. Ez egy sikertörténet mindjárt az elején. Ráhab története. Mit tanulhatunk egyből? Az első dolog, amit én magamra nézve megkérdeztem, hogy ismerem-e hívőként, Isten népének a tagjaként, a kőszikla gyülekezet részeként, misszionáriusként, ismerem-e az Isten ígéreteit? Ismered-e az Isten ígéreteit? Olyan szinten, ahogy Ráhab ismerte. A második kérdés, ami felmerült bennem, hogy amikor bajba kerülök, felismerem-e az Isten ígéreteit? Vagy egész máson kezdek gondolkozni? Én azt látom, hogy központi szerepe van Izrael történetében Isten ígéretének. Mennyire van központi szerepe a te életedben Isten ígéreteinek? Isten ma is így vezet. Ígéretekkel, amit kijelentett az igében. A második történet maga Józsué. Menjünk tovább. Látunk egy sikertörténetet, lássunk egy vegyes történetet. Józsué, bár ha az egész képet nézzük, egy sikeres vezető volt. Ugyanakkor volt, amikor rossz napja volt, volt, amikor jó napja volt. És ezt egy dolog döntötte el. Egy dolog döntötte el, hogy Józsué jó vezetőként lépette fel aznap, vagy nem. Hadd olvassam föl nektek. A történet a következő, látni kell a környezetét is, mielőtt felolvasom. Izrael belép az ígéret földjére, és városról városra haladva foglalja el, minden egyes elfoglalás egy hitlépés, és egy feladatuk van mindenkit kiirtani, akit ott találnak. Mindenkit. Ez volt a feladatuk. Bízz az Istenben, támadd meg, és írts ki mindenkit. Jön egy nép, aki nem lakott messze attól, ahol táborozott Józsué és az izraeli nép. Ez a nép Gibeonnak a lakói voltak. Ők is rettegtek, mint mindenki más rettegett, és már láttak néhány várost elpusztulni, és látták, hogy Izrael mit csinál azokkal a városokkal, amit elfoglal. Ezért elkezdtek gondolkozni, és cselhez folyamodtak. Felöltöztek koszos ruhákba, penészes kenyeret vettek magukhoz, és elindultak követségbe. Elmentek Józsuéhoz, és beadtak neki egy gyönyörű történetet. Mégpedig az, küldöttek vagyunk, messziről hallottuk, hogy milyen félelmetesek vagytok, messziről jöttünk, nézzétek meg a ruhánkat, nézzétek meg a kenyerünket, fogadjatok be minket, és védjetek meg minket. Kössünk szövetséget. Érdekes. És erre olvasok a következőt. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útra valóját. Kik? Az izraeliek. Az izraeli vezetők fogták azt, amit hoztak, és a kezükbe vették, megvizsgálták, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué és a vezetők következőt csinálták. Itt van előttem 10 vagy adj néhány követ, hallgassuk meg őket. Meghallgatták, nagyon szép történet volt, hihető történet volt, alá volt támasztva bizonyítékokkal, ezért elfelejtettek egy nagyon fontos dolgot megtenni. Megkérdezni, hogy Istenem, mit akarsz tőlünk? Ha megkérdezik, azonnal tudták volna. Ne kösd szövetséget senkivel. Minden népet üzz el és írts ki. Foglald el ezt a földet. Szövetséget kötnek, az Úr nevére kötnek szövetséget velük, ezért később, nem sokkal később, még aznap rájönnek, hogy átverték őket, nem ölhetik meg őket, mert az Úr nevére szövetséget kötöttek velük, ezért későbbi háborúkban ezt a népet nekik meg kell védeniük. Óriási tanulság, hogy amikor becsapnak és belemegyek valamibe, annak a következményeivel együtt fog kelleni élnem. A megbocsátás ott lesz, a következményeivel együtt kell élnem. A lényeg itt a következő, amit én láttam, hogy abban a helyzetben, amikor krízisbe kerül Józsué, mint vezető is, ezt a döntő dolgot elfelejti, és amikor te meg én elfelejtjük ezt a döntő dolgot, amikor bajba kerülünk, akkor vereség vár minket. Nem kérdezték meg az Úr akaratát. Hadd mondjak két másik történetet szintén Józsuéról. Két, ugyanaz a város, aminek van egy első fejezete, és van egy második fejezete. Ez a város, mindjárt Jerikó utáni város, amit elfoglalnak, ennek a városnak a neve Ai. Az első alkalommal ez az Ai város megállítja őket. A második alkalommal elfoglalják. Az első alkalommal egy óriási győzelemből jönnek. Szétverték Jerikót. Elpusztították Jerikót. A hetedik fejezet elején kezdődik Ájnak az első története, a nyolcadik fejezet elején kezdődik Ájnak a második fejezete. Az első, a hetedikben egy háború, a nyolcadik fejezetben is egy háború. Ugyanazzal a néppel, ugyanazon a helyszínen, ugyanaz az Izrael. Először vereséget szenved, második alkalommal győz. Mi a különbség? Ugyanaz, amit az előbb olvastam nektek. Az elsőnél, ha elolvassátok a történetet, egy dolog nagyon csöndes. Egy dolog nincs ott. Kémeket küld előre, semmi gond ezzel, Jerikónál is küldött kémeket. Amikor visszajönnek a kémek, meghallgatja őket, a kémek mondanak valamit. Itt nagyon nagy csönd van, és utána Józsué megcsinálja azt, amit a kémek mondtak. 36 izraelit mészárolnak le, kergetik őket vissza a táborukba, és ebben az egyetlen helyzetben nem az ígéret földjének lakóinak a szíve olvadt el a félelemtől, hanem azt írja az ige, hogy Izrael népének a szíve olvadt el a félelemtől. A 8. rész 1. és 2. versében nincs csönd. Valaki beszél. A 8. rész 1. verse így hangzik. Hadd keressem ki ezt nektek gyorsan. Ez annyira fontos. Azután nagyon egyszerű, szinte tele van bele az Ószövetség. Azután ezt mondta az Úr Józsuénak. Nincs csönd, Isten beszél. Mert második alkalommal Józsué nem csak a kémeket kérdezte meg, hanem megkérdezte az Istent. Ez a második történet. Az elsőben, amit látnunk kell, Ráhab ismerte az ígéreteket. A második történetben azt látunk, az, hogy amikor krízis van, és tudom az ígéretet, mert ismerem, még abban az alkalommal is meg kell kérdeznem az Istent, hogy mit akarsz. Hogy fogod betölteni ezt az ígéretet most? Nagyon sokszor az a helyzet, hogy amikor bajba kerülök, mindenre gondolok, csak éppen Istenre nem. Ráhab nem felejtette el az Isten ígéreteit. Józsué elfelejtette az Isten ígéretét. Ég és föld. Az egyikben megmenekül, amikor elfelejtem Isten ígéretét, elveszek. Életkérdés. Élet-halál kérdés. Nézzük a harmadikat. Harmadik történetet. Ki volt Józsuénak a legjobb barátja? Istenen és Mózesen kívül. Ki volt az a barát, aki szinte végig csinálta vele az egészet? Káleb. Honnan ismerjük Kálebet? 40 évvel korábban ők csináltak együtt valamit. Mit csináltak együtt 40 évvel korábban? Kiküldték őket, mint kémek. Hova küldték őket, mint kémek? Az ígéret földjére. Hányan mentek ki? 10. Hány véleményt mondtak el? 2. 8 azt, hogy ide nem fogunk bemenni. Barátaim, sáskák vagyunk. Ha ma jönnének vissza ezek a kémek, úgy tudnám lefordítani, amit mondtak, hogy húzzunk el innen. Mindenhova menjünk, csak ide ne. 2 voltak, akik azt mondták, hogy ide be fogunk menni, és ez a föld a miénk lesz. És nagyon érdekes, hogy a kémek azt mondták, hogy sáskák vagyunk. Káleb mit mondott? Megesszük őket. Megesszük őket. Ez 40 évvel korábban volt. Ez az a Káleb, aki megjelenik 45 évvel később az ígéret földjének elfoglalásánál. Óriási figura. Bizonyos szempontból szebb, mint Józsué. Hadd mondjam el, hogy miért. Egészen a 12. részig tart az a folyamat Józsué könyvében, amikor elfoglalják az ígéret földjét. Mikor elfoglalták, 12. fejezettől kezdődik az a történet, a történetnek az a része, amikor osztoznak. A 12 törzs elosztja az ígéret földjét egymás között. Az egyik első ember, aki oda megy Józsuéhoz ebben az, aminek megvolt a saját menetrendje, hogy hogyan osztották el. Az egyik első ember, aki oda ment Józsuéhez, és elmondta az igényét, az Káleb volt. És Káleb igénye, ami le van írva a 14. fejezetben, ez egy félelmetesen gyönyörű történet. Nézzük meg. 14. fejezetnek a 10. versét hadd olvassam föl nektek. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Tehát egyrészt születésnapja volt. Másrészt azt is megtudjuk, hogy ha 40 évig bolyongtak a pusztában, akkor ez az Izrael elfoglalásának az 5. évében volt, hiszen 40 éves volt, amikor az ígéretet kap. Milyen ígéretet kapott Káleb, amire hivatkozik 45 évvel később? Az ígéret a következő volt. Ez egy személyes ígéret, sok-sok ígéretből az Ószövetségben. Isten azt mondta neki, hogy mivel bementél, és elhitted, hogy én ezt megígértem, és ezért a tietek lesz, ezért az a föld, ahol jártál, az lesz a tied. Káleb Júdának volt az egyik tagja, Júda törzsének volt az egyik tagja, ezért telepedett le Júda Izraelnek a déli részén, Hebronnak a környékén. Mert ide mentek be a kémek, itt volt Káleb 40 évvel korábban, és erre a földre, ahol hegyek voltak, és ahogy hatalmas emberek voltak, mindjárt visszatérünk, mind a kettő nagyon fontos, hatalmas emberek voltak, erre mondta azt Káleb, hogy ezeket megesszük. Ez menni fog. És az Isten azt mondta neki, akkor ezt te meg fogod kapni. Oda megy Káleb Józsuéhoz, és azt mondja neki, Józsué, emlékszel? Ugye emlékszel, hogy az Isten mit ígért? Most ennek az ígéretnek a fényében kérem ezt a földet. Nem követelőzött, nem azt mondta, hogy nekem ez jár, mert ez a legjobb föld. Bizonyos szempontból ez volt a legrosszabb föld. Hanem azt mondta, hogy az Isten ezt ígérte. Erre hivatkozik. Hatszor mondja Isten igéje Kálebről azt, hogy Kálebnek a teljes szíve Isten ígéreteire támaszkodott. Nem néha, mindig. 40 éve kapott egy ígéretet, és 45 éven keresztül ennek az ígéretnek a fényében élt, mindenét ez határozta meg, és most ez alapján kér földet. Néhány dolog van még ebben, ami gyönyörűvé teszi ezt a részt. 12. vers. Most azért add nekem azt a hegyvidéket. A hegyvidék nem egy egyszerű terület egy 85 éves öregembernek. Megbűvelni sem könnyű. Később látjuk, hogy vannak olyan népek, vannak olyan törzsek, akik kifejezetten azt mondják, hogy ez a hegyvidék nem kell nekem, mert a hegyvidékkel nem tudunk mit kezdeni. Józsi azt mondja, én a hegyvidéket akarom. Nem azért, mert könnyű, nem azért, mert ez a legjobb, nem azért, mert kényelmes, egy dolog miatt. Az Isten ezt ígérte nekem. Te mi alapján döntesz? Amikor választani kell lehetőségek között. Én nagyon sokszor alapján, hogy melyik könnyebb, melyik kényelmesebb, melyik fekszik nekem jobban, melyikbe látok több értelmet. Őszinte leszek, nem sokszor merül fel bennem, hogy mit ígért nekem az Isten, és az hogy alkalmazódik itt. Kálebet nem érdekelte az összes többi. Nagyon érdekes, Káleb választotta a krízist. Káleb kereste a bajt. Nem tudom, hogy tudatosan vagy nem, mivel látta, hogy hegyvidék, valószínű tudatosan, de ezt ígérte az Isten, nem mehetek máshova. És utána a következőt mondja, hogyha megnézitek, add nekem ezt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Kik ezek az anákok? Kik ezek az anákok? Lehet tudni, hogy kik ezek az anákok. 40 évvel korábban nagyon pontos leírást kapunk arról, hogy kik ezek az anákok. Hadd olvassam el. 4 Mózes 13, 24, 28. Azt halljátok, amit a másik 8 kém mondott az ígéret földjéről. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a délvidéken, ez Hebron és Júda környéke, Amálék, az anákoknak volt a királya, vezetője, az egyik legnagyobb az óriások között, akiket látva a kémek azt mondták, hogy sáskák vagyunk. Ezek az anákok. Ezek az anákok. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hetiták, jebúsziak és emóriak laknak a tenger, és a Jordán partján pedig a kánaániak laknak. Ezek voltak népek, akiket végig pusztítottak később Izraelnek a hadseregei. Sőt, láttunk ott óriásokat is, anák óriás fiait. Mit csinál Káleb? Isten, én is láttam őket, 45 évvel ezelőtt, nem, hogy máshova akar menni, azt mondja, most add ide nekem őket, Istenem. Ha 45 éve azt mondtam, hogy ezeket meg lehet enni, akkor ma is azt mondom, és nem csak beszéd volt, hanem szeretném megtapasztalni, hogy milyen az, amikor az Isten betölti az ígéretét. Igaz, ekkora már Józsi az Anákok királyát megöli, de jó, Káleb kiírtja onnan őket, és megtapasztalja azt, hogy amit 45 évvel előbb ígért az Isten, az be is tölti. Kálem Neb, a harmadik dolog, amit Káleb magáról mondott, az az, hogy ugyanolyan erős vagyok, mint 45 évvel ezelőtt. Hát én is szeretném ezt mondani, ma 86 éves, én belegondoltam, most vagyok 41 éves, milyen állapotban van a immunrendszerem és a fittségem, már sokat javult az elmúlt hetekben. Belegondoltam, hogy Káleb azt mondta, hogy ugyanolyan erős vagyok, mint 45 évvel ezelőtt. Bemegyek egy háborúba, és kijövök belőle, nem holtan. Azok vannak ott holtan, akik ott voltak. Én mindig kijöttem eddig háborúból. És ma is, ha bemennék egy háborúba, én fogok kijönni, mert ugyanolyan erős vagyok. Az ember azt gondolná, hogy ha valaki ilyen mondatot mond, akkor azt gondolhatja, hogy ide nekem az Anákokat szeretném még egyszer meglátni, hogy milyen dögös ember ez a Káleb. Működik-e még? De nem ezt mondja. Rögtön azután azt mondja, hogy ugyanolyan erős vagyok, a következőt mondja, talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket. Tökre nem érdekelte, hogy milyen erőben volt. Nem arra támaszkodott. Azt mondta, hogy talán velem lesz az Úr. És kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Ha kerestek valakit az Ószövetségben, aki az ígéretekben bízó hitnek a példája, az Káleb. Több szempontból is. Kereste a bajt, és pont oda ment, ahol a legnehezebb, mert azt ígérte az Isten. Ott vagy-e, ahol lenned kell az Isten ígérete alapján? Akár az örök ígérete alapján? Vagy kerüljük azokat a helyeket, mert nehezek? Máshol vagyok-e, és azért vagyok krízisekben, mert nem ott vagyok, ahol lennem kell? Annak ellenére, hogy nagyon erős ember volt Káleb, nem, soha, 45 éven keresztül soha nem bízott a saját erejében. Egy dologban bízott, hogy mit ígért neki az Isten. A harmadik történet arról, hogy minden azon áll vagy bukik, hogy hogyan reagálsz Isten ígéreteire. Az első egy prostituált volt, aki ismerte és felismerte Isten ígéretét, ragaszkodott hozzá, és azt szerint élt. A második egy lelki vezető volt, aki ha elfelejtette, elbukott. Ha emlékezett rá, győzött. A harmadik egy olyan ember, aki pedig soha nem felejtette el. Sőt, a bajt is vállalta, mert egy dolog érdekelte, mit ígért az Isten. Még egyre van időnk, azt hadd mondjam el nektek, és egyszer máskor elmondom a többit. És akkor még nem is beszéltünk arról az összes többi történetről, amit kihagytam, ami mind ugyanerről szól. Az utolsó történet két és fél törzsről szól. Nem tudom, hogy hányan tudjátok azt, akik olvasták Józsué könyvét, biztos, hogy tudják, akik nem, valószínűleg nem tudjátok, hogy nem mind a 12 törzs telepedett le az ígéret földjén. Volt olyan két és fél törzs, akik nem mentek be Izrael földjére, hanem a Jordánon túl táboroztak le, és ott maradtak. Mi lehet az oka annak, hogy Izrael törzséből, két és fél törzs, Gád, Ruben és Manassé törzsének a fele nem ment be az ígéret földjére? Önmagában egy óriási kérdés. Az egész Izrael története erről szól, hogy mennek 40 éven keresztül az ígéret földjére, mézzel, vajjal, meg mindennel folyó földre, és nem mennek be, hanem a határon, a Jordán mellett, nem is az, hogy ott maradtak a pusztában valahol, elfáradtak, elmennek a Jordánig, és nem mennek át, hanem mellette vesztek maguknak földet. Ez egy tárgyalásnak volt a következménye, az a két és fél nép marhákat tenyésztett. És amikor mentek erre a vidékre, úgy ítélték meg, hogy az a föld, ami pont a határon van, de kívül, az sokkal jobb a marha tenyésztésre, mint az ígéret földje. Ezért tárgyalnak. Mózes először fölkapja a vizet. Mi az, hogy nem fogtok bejönni? Mi az, hogy nem akartok bejönni? Tehát azt mondja nekik, egy feltétellel tudom azt mondani, hogy ezt az Isten meg fogja áldani, és békességet ad nektek ott, ami soha nem következett be. Az, hogyha amikor bemegyünk, és elfoglaljuk Izraelt, velünk fogtok jönni, és minden egyes harcban részt vesztek, és egészen addig, amíg nem foglaljuk el az egész ígéret földjét, ott lesztek velünk. Ezt a feltételt vállalták, elfoglalták 12 fejezet alatt, elfoglalják az ígéret földjét, és utána Józsi azt mondja, hogy most jött el az idő, teljesítettétek azt, amit vállaltatok, mehettek vissza. Arra a földre, amit ti magatoknak választottatok. Két és fél törzs fogja magát, elindul, most csak összefoglalom a történetet az idő hiányában, fogja magát, elindul visszafele, és amikor elér a Jordánhoz, csinál egy nagyon érdekes dolgot. Épít egy hatalmas oltárt. Úgy írja az ige, hogy nagyobbat, mint minden korábbi, nem ez volt az első. Nem messze tőle van egy másik oltár, amit Izrael akkor épített, amikor megérkeznek az ígéret földjére, átkelnek a Jordánon, és ott építenek egy oltárt, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy az Isten ketté választotta újra a vizet, a Jordán vizét, ugyanúgy, ahogy a Vöröstengert. Óriási jel, ezt nem akarjuk elfelejteni, az Isten vitt be minket az ígéret földjére. Kifele jövet ez a két és fél nép épít egy még hatalmasabb oltárt. Izrael népe haragra gyúl, és követeket küld, a főpappal együtt elmennek, 17. fejezetben járunk, hogyha majd el akarjátok olvasni, és azt mondják, hogy mit csináltok? Alig mentetek el, már is Isten káromlást követtek el. Látjátok? Ha békét akartok, maradjatok velünk az ígéret földjén. Ha nem, miért volt ez Isten káromlás? Nem építhetett senki áldozó halmot, azon kívül, amit a papok megszenteltek és megépítettek. Erre azt válaszolták ez a két és fél nép, hogy dehogy nem erről van szó, ez nem áldozó halom lesz, mert nem fogunk semmit elégetni, nem fogunk újabb békét kérni az Istentől. Egyszerűen csak ki akarjuk fejezni azt, hogy mi Izraelhez tartozunk. Már ez önmagában mutat valamit, hogy ők is érezték, hogy nincsenek bent az ígéret földjén, ezért szükségesnek látták, hogy építsenek valamit, ami emlékezteti őket, a bennélő izraelieket és más népeket, hogy ők Izraelhez tartoznak. Ha valaki nincs, elfelejti, vagy nem követi Isten ígéreteit, valami máshoz fog folyamodni, hogy emlékeztesse a körülötte lévőket és magát, hogy ő egy hívő ember. Vagy az Isten ígéretében vagy más dolgokhoz fogsz nyúlni. Az egy jó jele annak, hogyha oltárakat építesz, vagy mindenféle emlékeztető dolgokhoz kell, nyúljál ahhoz, hogy kifejezd azt, hogy hívő vagy, hogy nem vagy bent Isten ígéretében. Ez egy szomorú történet. Ennek az utolsó történetnek a vége, az a 2. Krónika 17-ben van leírva. Ez a két és fél nép hűtlenné vált őseik istenéhez, mert az ország népeinek az isteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. Ezért arra indította Izrael Isten Púl asszír királynak, a Tiglat-Pileszer asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a rubenieket, a gádiakat és Manassé törzse felét. Elvitte őket halakba, és Hábor mellé, Hárába és Gózán folyója mellé, ott vannak ma is. Ez a két és fél nép kívül maradt Isten ígéretén. Miért? Mert úgy ítélték meg, hogy van jobb föld az ígéret földjénél. Rengeteg olyan helyzet lesz a te is az én életemben, amikor ott lesz Isten ígérete, és ott lesz hirtelen egy másik ígéret. Valami más, valaki más tesz egy ígéretet. És el kell döntsed, hogy melyikre fogsz letáborozni. Az Isten ígérete táborozol le, vagy letáborozol egy olyan földön, ami jobbnak tűnik. Jobb volt? 2. Krónikából látjuk, hogy nem. Miért nem volt jobb? mert ott olyan népek laktak, akik másokat imádtak. És szép lassan, ez a 2,5 törzs elkezdte nem az Istent imádni, bár megfogadták szóban, amikor az oltárt építették, elkezdtek más isteneket imádni, és el is vesztek. 4 történet arról, és még folytathatnánk sok-sok történettel, Józsuénak és a népnek a központi sorsát eldöntötte az, hogy ismerték-e az Isten ígéreteit, felismerték-e az Isten ígéreteit, bíztak-e az Isten ígéretében, és nem csak szóban, de tettben is aszerint éltek-e. Parázna Ráheb így élt. Józsué néha elfelejtette, néha emlékezett. Ráheb, Káleb soha nem felejtette el. Ez a 2,5 törzs pedig nem mert rálépni, bár tudta az ígéretet. Az összes történet is nagyon őszintén tanácsolom nektek, hogy olvassátok végig az összes helyzetet, akár Józsué könyvében, hogy ki hogy reagált. És egyetlen egy kérdés marad a végére, hogy te hol vagy. Ismered-e az Isten ígéreteit? Felismered-e? Hiszed-e? És aszerint élsz-e? Ha alkalmazni kellene ezt a tanítást, én azt mondanám, hogy próbáljátok ki azt, tegyétek fel azt a kérdést egymásnak, házaspárok, barátok, üljetek össze. Neked milyen ígéret jut eszedbe az Istentől az Új Szövetségben? Akár személyes ígéret, akár a Új Szövetségi népnek tett ígéret. És vizsgáljuk meg az életünket, hogy aszerint élünk-e. Mert a sorsunk azon áll vagy bukik, mint ahogy Izrael népének a sorsa. És azon áll vagy bukik. Hadd imádkozzam, és jó Biblia tanulmányozást nektek, drága testvérek. Istenem, tudjuk rólad, és nem akarjuk elfelejteni, hogy te az ígéreteknek az Istene vagy. Azért, mert nagyon fontos, hogy számodra a hitünk. Azt nézed, hogy bízunk-e az ígéreteidben, az örök életnek az ígéretében, a jelenlétednek az ígéretében, és még sorolhatnánk ezt a rengeteg ígéretet, amivel az Új Szövetség is tele van. A kérdés nem az, hogy az ígéret igaz-e, és hogy megáll-e, hanem az, hogy ma, vagy holnap, akár krízis van, akár könnyű nap, akár bajban vagyok, akár nem, bízom-e az ígéreteidben. És hisszük, és láttuk azt sok helyzetben, hogy aki bízik az Isten ígéreteiben, azt megmenti a hite. Mert az ígéret a te jellemeden áll. Aki pedig nem tud bízni az Isten ígéreteiben, akár könnyű nap, akár nehéz nap, az el fog bukni. Ezt is megígérted. Hadd imádkozzam most magamért, meg mindannyiunkért, Isten népért itt Budaörsön, vagy bárhonnan jöttünk is. Taníts meg minket, emlékeztes, ne engedd, hogy elfelejtsük azokat az ígéreteket, amiket tettél. És az ígéretben bízó népé tegyél minket. Szinte olyan, akinek senki más és semmi más nem számít. Hogyha nehéz helyre kell menni azért, mert az ígéretedben ezt ígérted, akkor a hitünkkel menjünk nehéz helyekre. De ne térjünk el se jobbra, se balra, és ne felejtsük el a te ígéreteidet, Istenem. Taníts meg minket olyanak lenni, mint Káleb, aki a szíve teljes mértékben az Isten ígéreteiben bízott éveken át. Nem csak egy-egy helyzetben. Amen.